Te akkor Isten hozott mindenkit ma este. Akkor doboz nyom, urna bontással kezdjük, ahogy szoktuk. Nézzük akkor a kérdéseket. Jaj, de hosszú, nem baj. Atya, aki sok talentumot kapott, okos felhasználásával, annak gyümölcseiből részesít bennünket, köszönjük. Ja, aki sok talent, ja már mint én, nagyon szívesen. Pál apostol az 1. Korintusi 15-ben szól a halottak feltámadásáról. Szeretnék többet tudni. Érzéki romlandó test, lelki test romolatlanságban támad fel. Milyen tulajdonsága lesz a halhatatlanságba öltözött testnek, és ami ezzel összefügg? Mennyek országa, szentek látomása és szent iratok azok, amelyek képzeletemet dolgozhatják, de a fantáziám száguldásának határt kell szabni, nehogy az igaz útról térjek le, eltévejegyek. Hisz nagy dolog erről emlékezni, akár csak nyugodtan, csendben olvasgatva, de ez a mai világ próbálja átnevelni, fejt veszte a pörgésbe dönteni még a nyugisakat is. Azt hittem a nyugdíjasokat, de nem. Mind a kettő. A nyugdíjasok már nyugiba vannak, ez arról. Igen, amire itt kitérnék, amit ebből a kérdésből most azt hiszem ki tudok úgy hámozni, mint választ, hogy milyen lesz a halhatatlanságba öltözött test. Tehát, hogy a feltámadással kapcsolatban erről tényleg nem sokat tudunk, tehát én se tudok többet erről, mint amit Pál apostol leírt. Annyi biztos, tehát, hogy hiszünk a testünk feltámadásában, ugye ez biztos, tehát nem leszünk sosem ilyen felhőn lebegő, ilyen testtelen lelkecskék, hanem a testiségünk az ugyanott lesz, és ezt nagyon szeretem mondani, tehát, hogy azt, hogy hiszünk a test feltámadásában, ez természetesen nem azt jelenti, hogy ugyanezek a sejtjeink maradnának meg, hiszen úgy is tudjuk, hogy x évente ezek úgy is lecserélődnek, hanem megmarad mindazon testi tulajdonságunk, ami a lelkünket már itt a földön kifejezi, például az arcunk egyedisége. Az arc egyedisége meg fog maradni oda át is, ez egészen biztos. Mert az arcunk, a tekintetünk egyedisége fejezi ki a lelkünket, a személyiségünket, ami személyiségünk nem tudna kommunikálni senkivel, ha nem lenne hozzá ez a test, főleg az arc, ami a leginkább kifejezi a lelkünket, a személyiségünket. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy odafent, illetve oda át mindnyájan meg fogjuk egymást ismerni. A személy voltunk, hogy én vagyok, az meg fog látszódni ezen a megdicsőült testen is, ez egészen biztos. Hogy aztán ennek milyen alakja lesz? Most mindenki örök fiatal lesz-e, vagy hogy fog kinézni, nem tudom. Lényeg, hogy a személyiségünk, mivel megmarad, ezért a sajátos, csak ránk jellemző testi mi voltunk, nyilván meg fog maradni. Az is egész biztos, hogy ebben már nem lesz törés. Tehát ugye még a földi világban, az első lakás kapcsán tanultuk, a lélek teljesen sérthetetlen, de a pszichénk és a testünk lehet deformált. Hitünk szerint ott már a pszichés és testi deformációink is eltűnnek. Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, ahogy Jelenések könyve mondja. Jézus testén, Jézus megdicsőült testén látható talán leginkább az, és Mária megdicsőült testén is, mert ők ketten vannak így, hogy mi lesz belőlünk. Tehát nagyjából ilyesmi. Sok egyházatya gondolkodott egyébként ezen még annak innen, hogy hogy fog kinézni odafent a tökéletes test, és azt mondják, hogy mivel a Földön melyik a legtökéletesebb alakzat, azt mondják, hogy a gömb. Ugye az egyházatják szerint a gömb a legtökéletesebb alakzat, mert ott a középponttól minden pont ugyanannyira távolságra van, mert ugye csomó féleképpen magyarázzák, hogy miért a gömb a legtökéletesebb, és azt találják mondani, hogy odafent, hát mindnyájan gömb alakúak lesz, mivel az a tökéletesség. És én erre azt szoktam mondani, hogy nyilván sokan már elkezdjük itt a Földön is megélni ezt a tökéletességet. Tehát ha bárki azzal vádol bennünket, hogy gyarapszunk, akkor lehet mondani, hogy nem, én már a mennyországba készülök az egyházatyák alapján. Jó.
nem írtam le, de szerettem volna leírni, és kapcsolódik ehhez.
Igen.
Az atyának mi a véleménye a tisztító tűzről?
Tisztító tűzről. Fúha. Tehát tisztító tűz, ez egy hosszabb téma, de
mert
majd
még... Mert az Isten a szeretet, és nem igen. hiszem, hogy ő égetni fog bennünket. Tehát...
Persze. Pont ezért, mert a szeretet, ezért hagy egy lehetőséget a megtisztulásra. Tehát a tisztító hely az nem Istennek valami büntető helye, hanem pontosan még egy lehetőség a megtisztulásra, hogy amit a Földön nem sikerült magunkba kitisztítani, vagy az életet nem hagytuk, hogy tisztítson bennünket, arra még lesz lehetőségünk oda át. De hogy ne legyen ez a fekete-fehér, hogy vagy kárhozat, vagy mennyország, van egy közbőső állapot, és ez pontosan Isten irgalmának, szeretetének a jele. Keresztes Szent János alapján értette meg egyre inkább az egyház a tisztító tüzet, mert ő erről a földi tisztító helyről beszél. Hogy, és az nem Istennek az égetése, hanem Isten saját magát érzékeli a mi romlott, mocskos, benső világunk, az ő tisztaságával, az ő fényével találkozva érzékeljük ezt égetésként. De nem azért, mert ő bánt, nem azért, mert ő most elővette a gyufát vagy a szikét, és akkor bennünket ottan kínoz, hanem mert ő a tiszta, mert ő csak a szeretet. Amikor ez találkozik a mi szeretetlenségünkkel, akkor ez nyilván olyan, ahogy Keresztes Szent János mondja, mint mikor a korhadó fadarabot, ami tele van mocsokkal, meg piszokkal, meg minden, beledobnak a tűzbe. Találkozik a tűz, és ez a korhad fadarab. És amíg ki nem ég a fadarabból, az a sok mocsok, addig a fadarab az sír, füstöl, stb., amíg egyé nem válik a tűzzel. Tehát a tisztító hely is valami ilyesmi, Isten szeretetének abszolút a közelségét jelenti. Az egy másik kérdés, hogy szerintem az egyház története során voltak időszakok, hogy túl nagy jelentőséget adtunk a tisztító helynek, mondván a középkorban szinte azt, hogy szinte mindenki a tisztító helyre megy, és csak utána a mennyországba. Maximum a nagyon-nagyon szentséges apácák és szentséges szerzetesek, meg vértanúk, meg szüzek, na ők mennek direkt retúrjegy nélkül, tehát átszállás nélkül ők mennek a mennyországba, de a többieknél azért van még egy átszállás ott a Calvin téren, vagy a Deák téren, tehát ott még van egy átszállás. Azért ennek ez egy negatív Isten képből fakadó dolog, tehát mert negatív ember kép, mondom, hogy aki már házasságban él, és ez a sok mocsok, meg test, meg szexualitás, az biztos, hogy tisztító helyre megy, bezzeg a szentséges apácák, azok meg mennek a mennyországba, az mindegy, hogy utáltak mindenkit maguk körül, de attól ők még szűzek, és akkor mennek a mennyországba. Tehát ezt azért már nem valljuk, nem hisszük. Nem gondolnám én se, hogy most mindenki a tisztító helyre megy, gondolván inkább azt, hogy az életünk azért nagyon-nagyon sokszor olyan, és ezt a legnagyobb lelki szerzők mondják, hogy leszenvedjük mi a tisztító tüzet sokszorosan itt a Földön. Nem is az, hogy leszenvedjük, hanem hogy van annyi szenvedés ebbe az életbe, betegség, kapcsolati nehézség, kereszt, hogy az a tisztulás azért az azért megtörténik bennünk, nagyon sokaknál azért. Tehát, hogy van lehetőség a tisztító helyre, mert az Isten irgalmának helye, de ne dimenzionáljuk túl. Én azt vallom, hogy aki Istennel azért olyan kapcsolatban él és próbál szeretni, annak azért a mennyország szerintem az ott van. És hogyha hagyjuk, hogy az élet egyébként is kitisztítsa belőlünk mindazt, amit ki kell, akkor az is ott van. Tehát a tisztítóhelynek nem adnék olyan jelentőséget, mint a középkorban, meg tudjuk, hogy a középkori egyházi üzlet, tehát ugye templomokat kellett építeni, meg sok mindent mást, tehát ugye el is adtuk a tisztítóhelynek a ból való kikerülést, ugye a búcsú cédulák címén. Ugye ez egy nagyon ötletes dolog volt, sokat lehetett belőle keresni, viszont az ára ennek egy reformáció volt, mint olyan. Tehát, hogy a reformációnak az utolsó ilyen kipattintó szikrája, ez a búcsú cédulás visszaélés, hogy pénzért adtuk azt, hogy kinek az elhuntja kijöhessen a tisztító helyről. Megvásároltad a cédulát X pénzért, akkor ezzel elérted, hogy kijöjjön az elhunyt a tisztító helyre, és mivel a teológia azt mondta, hogy az emberek 99%-a oda megy, ezért a földön maradottak 99%-a meg is vásárolta ezt a bizonyos cédulát. Tehát ugye a visszaélés, ez egy abúzus, ez egy visszaélés volt, aminek már nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, meg annak se, hogy voltak itt ezek a hány száz napos búcsúk, amik már nem pénzért mentek, hanem ima ima pénzért, tehát imákat fizetünk be, és akkor annál kevesebb időt vagyunk a tisztító helyen. Ezt sem szabad így elanyagiasítani, mert a tisztító helyen már nincs idő, és nincs tér. Tehát, hogy most nem 200 nap mínusz szenvedek ott, mert azt föltételezték rólam, hogy én 10 000 napot fogok szenvedni, de ha elmondtam egy imát, az már mínusz 200 nap, és akkor ezt így szépen így leszámolgattam magamnak, hogy jó, ha holnap meghalok, akkor csak mondjuk 4 napot kell a tisztító helyen lennem. És ugye ezt is tudjuk skapulárét viselőknek mondom, hogy azért ez a szombati kiváltságot se értsük ilyen mágikus módon, ugye tudjuk, hogy skapulárét viselők vallják, hogyha skapulárét hordva meghalunk, akkor Mária a halálunk utáni legelső szombaton elvisz bennünket a mennyországba. Tehát azért ezt se lássuk ilyen elanyagiasított módon, ezért szoktunk viccelni, hogy a legrosszabb dolog szombat este meghalni, mert meghalunk, mert Mária volt már, gyerekek, 5 perce most már. 1 hetet várni kell. Tehát legjobb szombat reggel, hogyha, de az is lehet, hogy néha hajnalban. Tehát az, hogy ne lássuk ezt ennyire időhöz kötve, inkább azt lássuk, hogy Máriával való kapcsolatunk hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megtisztuljunk a szeretetbe, vagy a földön, vagy a tisztító helyen. Inkább így. Igen?
Nem csak Krisztus második eljövetelekor lesz a feltámadás, az egy rossz. Tehát akkor
nagyon-nagyon jó kérdés, hogy most Krisztus második eljövetele egybeesik ezzel a bizonyos idők végi feltámadással. Na most én mondom nektek, tehát egy fél éven keresztül tanulmányoztuk ezt. Volt egy tantárgyunk, az a neve, hogy eszkatológia. Aki teológiát tanul, tudja, hogy van egy ilyen tantárgy, ami fél éven keresztül heti 2 órában csak ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, és megmondom őszintén, nem jutottunk sokra. Tehát vizsgázni kellett belőle minden, de ahány szerző, annyiféle, és az egyháznak nincs ezzel kapcsolatban ilyen hivatalos álláspontja, hogy mi esik egyben, mivel itt ilyen teológiai tapogatózások vannak. Valamelyik teológus azt mondja, hogy az ember halálakor oda át, mivel térés idő már nincs, ezért oda át már minden végbe van menve. Tehát a második eljövetel, a feltámadás, minden. Mert ott már nincs idő, és átkerülünk abba az időtlenségbe, ahol már nem kell valamit várni. Mások azt mondják, hogy de van azért mégis valami köztes állapot, és lesz majd egy olyan fajta feltámadás, ami még most nincs. Szent Pál is gondolkodott ezen, és azt mondja, hogy igen, hogy az angyal trombita szavára mindjárt elváltozunk. De ő azokra gondol, akik abban a pillanatban, mert Krisztus második eljövetele az lesz, az biztos, és akik itt a földön vannak, azokkal mi történik, hogy nekik átalakul ez a testük, de hát az csak azokra az emberekre vonatkozik. Itt nem nagyon, tehát ebben van az, hogy tapogatózunk, nem nagyon tudjuk, hogy mikor. Lényeg, hogyha mi, ha meghalunk, úgyis meg fogjuk tudni. Tehát ha meghalunk, akkor ott világos lesz, biztos, hogy lesz feltámadás, lesz Krisztus második eljövetele, az itt a földön élők, akkor azokkal valami történik, ezek biztos dolgok. De hogy ez hogyan, és hogyan fedik ezek egymást, az a baj, hogy a nem tudunk belegondolni abba, hogy oda át időtlenség és tértelenség van. Ez nem fér bele már a fejünkbe, hogy mi az, hogy valahol nem telik az idő. Mi az, hogy valahol nincs úgy tér, mint itt. És mivel ezeket a kategóriákat nem tudjuk belerakni a fejünkbe, éppen ezért ezekre a kérdésekre sem tudunk kielégítően a Földön válaszolni. Éppen úgy például az, hogy Krisztus feltámadása, mint olyan, hogy ő még feltámad, de 40 napig még itt volt. Az evangélisták, 4 evangélium, 4 féle irányba megy Krisztus húsvéti megjelenésével kapcsolatban. Miért? Mert ő ott akkor már túl van téren és időn, amikor megjelenik itt a földön, az már mindenkinek kicsit a szubjektív szférába lép be, hogy ki hogy értelmezi. Természetesen Krisztus feltámadt és megjelent húsvét után 40 napig, csak az már annyira a másik világnak ez a visszaszüremkedése, hogy nagyon nehezen illesztjük kategóriákba. Így van. Igen, ez az érdekes, tehát ugye beszél a teológia arról, hogy van utolsó ítélet és különítélet. Hogy a különítélet az már a halálunk pillanatának, ott már megszületik az ítélet. És amit nem az, amit Isten ad rólunk, hanem amit mi választunk. Ugye az az ítélet. És hogy de mégis beszél a teológia egy nagy végső ítéletről. Most, hogy az csak azokra vonatkozik, akik a Földön vannak, vagy azokra, hogy még egyszer meg lesznek ítélve azok, akik már egyszer voltak, ez szerintem kicsit ilyen kettős könyvelés lenne. Tehát ilyen adminisztratíve persze, ott sokan lesznek, akik ezt sok-sok Európai Uniós bürokrata majd fogja ezeket írkálni, majd ott is fönnek. De nem tudjuk. Én azt mondom, ez tényleg személyes vélemény, mert ebben nem akarok úgy állást foglalni, de szerintem a halálunk után ott már minden be lesz fejezve. Más lesz, teljesen más lesz, és ez, tehát az, hogy hol leszünk és mint leszünk, milyen módon, az már ott egy végleges valami lesz szerintem. A testföltámadása persze az még egy külön fogalom, külön dolog, de azért az is ott lehet, vagy akkor, vagy az utolsó, de hogy mivel ott már nincs idő, éppen ezért erről ilyen tapogatózó szavaink vannak. A halottakért való imádkozás természetesen, hogy a tisztító helyre került személyekre vonatkozik, hiszen az egyház vallja, hogy ugye egy család vagyunk továbbra is, tehát a lélek összeköt bennünket, tehát nekünk van kapcsolatunk. Ugye, hogy a szentekkel van kapcsolat, mivel Krisztussal van kapcsolatunk, ezért az egész mennyei családdal lehet kapcsolatunk. És lehet kapcsolatunk emiatt a tisztítóhelyen lévő lelkekkel is, és ő értük szól, az elhunytakért való ima, meg szentmise felajánlás, nem azért, hogy Istennek fizetgetjük be ugye az adóinkat, meg a miséinket, és majd egyszer elér egy szintet és kiszabadítja, nem? Hanem, hogy ugyanaz történik, mint a Földön, mikor imádkozok valakiért. Hogy most imádkozok, hogy akkor Istent kérem, hogy azzal a valakivel legyen valami? Nem, a kettőnk közt lévő spirituális húrt pendítem meg, amikor valakiért a Földön imádkozok. Nem Istenhez kell, nem őt kell kérni, hogy most tegyen érte valamit, hanem ez egy ilyen olyan dolog, hogy a lélek bennünket összeköt, és amikor én gondolok valakire, amikor imádkozok valakiért, ő benne ott az a húr, ami által velem összekötődik, az megpendülhet. És lehet, ha Istenre gondol, akkor abból sok minden kiindulhat. Tehát hasonló módon a tisztítóján lévő lelkek, és mi közöttünk van ez a húr, van ez a kapcsolat, amit az imáink által így pengedhetünk, és ők ezáltal, hogy most hogy jut, hogy most könnyebben tisztulnak, vagy nem, az na, már megint az ott egy olyan kérdés, hogy nem tudjuk, de attól még természetesen érdemes a halottakért imádkozni olyan szempontból, hogy egyszerűen egy család vagyunk, tartjuk a kapcsolatot, mint olyan. Szívesen. Itt volt még már. Igen?
Azt akartam kérdezni, hogy van az a film, hogy élet után nem tudom, látta, könyvben is meg van, meg filmben is, amit orvosok bizonyítanak a halál utáni életről, hogy
igen,
mit igen. Már tapasztaltak.
Igen.
Igen.
Ezek a halálközeli élmények engem sok mindenben megerősítenek, mint olyan. Tehát a halálközeli élményeknek a leírása meglepő módon nagyon sok mindenben egybecseng. Tehát akik ilyesmit átéltek, ugye leírja ez a könyv is, meg az utána a kutatások, hogy rendkívüli módon hasonló élményekről számolnak be. Tehát ez az alagút élmény, hogy ott egy fény, és aztán egy mérhetetlen boldogság. Persze aztán mondják orvosok, hogy ez lehet még az agynak egy ilyen utolsó élethez való ragaszt túlélési reakciója ez, amit kivált képeket, és fölhozhat ilyen régi ősképeket, hogy alagút mi ez szülőcsatorna. Tehát, hogy ezek a legősibb, a legelső emlékeim közül való, mert azt mindjárt átéltük, vagy akik nem császárra születtek, ugye a szülőcsatornán való átjövetel. Tehát mondják orvosok, hogy lehet egy ilyen fajta agyi funkció is benne. Én nem ezt a nézetet vallom, én azt mondom, hogy erős spirituális tapasztalat van ebben. Tehát, hogy igenis, az már a valahogy a halál utáni valaminek, életnek a valahogy való megtapintása egy kicsit. Az viszont egészen biztos, hogy aki azon a végső határon túlment, azok nem jöttek vissza. Onnan csak Jézus jött vissza. Tehát a halál közeli élményt átéltek, nem haltak meg igazán, mert hogyha azon a végső kapun átmennek, onnan senki nem jött még vissza. Onnan csak Jézus Krisztus jött vissza egyedül. Viszont az a tapasztalat, ami odáig tart, és főleg ez az egybevágás, és ez a béke, ami ezeket jellemzi, én engem a hitemben megerősít. Tehát én nekem ez, én egy hiteles dolognak tartom, és főleg azért, mert sokan, akik ezt átélik, megváltoztatják az életüket, hívők lesznek, jobbak lesznek, sokak, nem mindenki, de a nagy részük azt mondja, hogy ők már másképp akarnak élni. Természetesen volt olyan is extrém példa, hogy aki akkora boldogságot élt át a halálközi élményben, hét után öngyilkos lett. Miért? Mert újra át akarta élni. Tehát ilyen is van, ilyen is van, van egy extrém része, de a nagy részük elkezdik az életet értékelni. És én ezt egy hiteles... És nem félnek a haláltól. Én ezt egy hiteles gyümölcsnek tartom. Menjünk még a... Igen?
Szeretném megkérdezni, hogy én úgy gondolom, nem tudom, hogy mi a magyarázat, hogy igenis létezik olyan, hogy valaki nagyon beteg, és nagyon tudunk érte imádkozni, és nem fog gyógyulni. Uh-huh. És mégis gyógyult, mint uh-huh. ilyen.
Igen.
És ez... Nem tudom így megmagyarázni, mert úgy gondolom, hogy jaj, most nem azért, mert én most a jó Istentől lekünyörögtem az önök, hanem ez egy ilyen misztikus dolog, de meggyógyul, ha
van, valaki. Abszolút. Abszolút van ilyen.
És kell is, hogy imádkozunk, én úgy értem.
Persze, hogyne? Hogyne?
Meg a sátánnak a rossz ellen. Hát azt mondta Jézus, csak bőjtel és imával tudod kiűzni.
Igen, jó, nem, teljesen igaz, és én ebbe hiszek természetesen, hogy vannak csodás gyógyulások, vannak. És én azoknak a karizmatikus gyógyítóknak is hiszek, hogy fölmegy a színpadra, megérint és eldobja a mankót, van ilyen. Egyesek kaptak rendkívüli karizmákat, és teljesen katolikus egyházba, püspököknek alávetett valaki, teljesen engedelmességben él, és gyakorolja a gyógyító karizmáit. Tehát ezek, mióta az egyház létezik, ilyenek vannak. Csak nem ez a, hogy mondjam, nem ez a rendes út, ez a rendkívüli út. Rendes esetekben nem mindig történik meg ez, és azt, hogy ki gyógyul meg ki nem, testileg, mert ugye valaki eldobta a mankót, lehet az Isten képe attól még nem gyógyult meg. És azt, hogy milyen Isten képen van, sokkal fontosabb, hogy most sérült-e az egyik lában, vagy nem. Tehát, hogy a testi gyógyulás, mint olyan fontos, vannak is csodák, Jézus sokakat meggyógyított, de aztán ugye, amikor a bénát meggyógyítja, akit leeresztenek neki ott a tetőn, mit mond előtte, bűneid bocsánatot nyertek. Azaz, először a személyedet gyógyítom meg, ami végtelenül fontosabb, mint a tested. És természetesen azt mondhatjuk, hogy a testi gyógyulás vagy bekövetkezik, vagy nem, a lelkünk gyógyulása viszont igazából valahol csak rajtunk múlik, mert az mindenkinek elérhető. Test vagy igen, vagy nem, valamiért. De az, hogy én a személyemben ott belül gyógyulni akarok, az elérhető Istennel való kapcsolatban, segítő személyeknek a közreműködésével, abszolút, abszolút. Köszönöm. Van még itt egy kérdés. Kedves atya, lehetséges az, hogy aki már eljutott a 7. lakásba, és onnan gyönyörködve, fejjel lefelé, kiesve a trónterem ablakából, a csúszó, mászós, vadállatos vidéken találja magát. De jó kép. Nagyon jó kép. Főmegyünk, kinézünk, ott mutyos. Nagyon. Ha igen, ez milyen típusú bűn? Jaj, de jó. Minek nevezhetjük azt a nesztelen reszelőt, amit nem vettünk észre? Igen, ez az első kérdés. Nagyon-nagyon jó a kérdés. Teréz mondja is ezt. Válaszolni fog a 7. lakásba, de én már most elmondhatom. Azt mondja, hogy sosincs az életben teljes, totális biztonság. Halálunkig nincs teljes biztonság. Miért? Mert szabadok vagyunk. Az ember szabad, a szabadságomat Isten soha nem fogja elvenni, és éppen ezért a legmélyebb Istennel való intimitásban is, mivel szabad vagyok, bármikor dönthetek úgy, hogy én ezt a 7. lakást is, mint olyat ott hagyom, én visszafordulok, bármikor dönthetek úgy. És Teréz azt mondja, hogy ez meg is történhet, mikor? Azt mondja, hogy akkor eshetünk vissza teljes egészében, akár a 7. lakásból is, ha elfeledjük az önismeretet, azaz az első lakásnak a megtanulandó dimenzióját. Emlékszünk, hogy mondtuk is, hogy az önismeretet halálunkig ápolni kell. És Teréz azt mondja, hogy ha a 7. lakásba is beszüremkedik a gőg, ha én elfelejtem, hogy ki vagyok, hogy hol vannak a határaim, elfelejtem az értékességemet, mert bármikor elfelejthetem, ha kijövök az alázatból, az önismeretből, akkor engem nem ment meg semmilyen hetedik lakás. Akkor visszaesek oda, ahol voltam. Tehát a gőg bűne, az önismeret hiánya, az alázat hiánya totálisan ezt teheti velünk, és ez halálunkig, bármikor megtörténhet, ezért mondja Terész, hogy sose legyünk abban az értelemben halálosan nyugodtak magunkkal kapcsolatban, hogy én már velem baj innentől kezdve nem történhet. Én most már itten lehorgonyzok, megérkeztem, nem érkeztem meg. Természetesen a hetedik lakás, ez egy bizonyos fokú megérkezés, mert annyit jelent, hogy az Istennel való kapcsolatom már abszolút tudatos. De attól még szabad vagyok, és attól még én csinálhatok akármit, és attól én még bármikor visszafordulhatok. Tehát nem szabad lenyugodnunk egy olyan szempontból, hogy nekem már nem kell fejlődni, mert én már hetedik lakásban vagyok. Persze paradox, mert aki hetedik lakásban van, az már azt fogja mondani, hogy én nagyon pontosan tudom, hogy fejlődnöm kell, halálom pillanatáig tart ez a fejlődési út. De hogyha valaki mégis elbízza magát, mégis gőgös lesz, mégis ezt valahogy elfelejti, és önismeretből kijön, akkor visszaeshet. És még itt van egy kérdés, miért van Jézus párhuzamot keresztelő Szent János és Illés között, Jézus színe változása kapcsán? És mi adja Illés próféta nagyságát, miben rejlik, mitől ennyire kiemelkedő? A kérdés első felét már most esetleg, hogy keresztelő János és Illés között miért van Jézus párhuzamot? Mert Illéssel kapcsolatban volt meg az az ószövetségi hit, ez az ószövetségi hiedelem, mondjuk így ilyen csúnyább szóval, hogy tehát Illés, hogy még egyszer eljön, hogy Illés a messiás előtt még egyszer el fog jönni. És Jézus ezt a párhuzamot vonja, hogy keresztelő Jánosban jött el Illés. Mivel ugye reinkarnáció nincs, meg Illés nem száll le újra a mennyből, mert tüzes szekérrel úgyis elment oda, tehát Illés maga nem fog visszajönni még egyszer, de keresztelő Jánosban eljött az a valaki, aki ugye a gyerekek szívét az apák felé fordítja és fordítva, ahogy ugye ez a bizonyos profécia szól. Tehát keresztelő János és Illés között ugye ez a kapcsolat, hogy Jézus azt mondja, hogy igenis eljött Illés, és azt csináltátok vele, amihez kedvetek volt, utalva keresztelő Jánosra. A kérdés második fele, hogy mi adja Illés próféta nagyságát, erre holnap 6 órakor fogok válaszolni ott a egyetemi terembe, tehát hogyha valaki szeretne eljönni, ott Illés, mivel ez a reklám helye. Nagyon jó. Csak azért, hogy legyünk egy-ketten, jó? Csak azért. Tehát a Kármelita rend lelkisége és története című előadásban, mivel ott Illés prófétára nagyon ki fogok térni, hiszen a Kármel illési kötődése ugye nagyon-nagyon erős, ott egy pár szóban el fogom majd mondani Illés próféta nagyságát, ha a kérdező nem tudna eljönni, annak akkor majd elmondom legközelebb, de akkor majd jelezze. Jó, azt hiszem, hogy akkor menjünk tovább a témánkban, de nem baj, nagyon jó ez a kis kérdezfelelek, ezt természetesen bármikor meg lehet csinálni, ha benneteket érdekelnek ilyen dolgok, akkor én erre mindig nyitott vagyok. Na de azért ezt a harmadik lakást azért nem tudjuk megspórolni, bármennyire is fáj, meg szeretnénk már túl lenni rajta, azért itt Teréz még egy kicsit kínozni fog bennünket egy pár dologgal, a felszínességünket, az önzésünket azért továbbra is piszkálni fogja, ugye ami itt a harmadik lakásra vonatkozik. Ott hagytuk abba, hogy a harmadik lakás második fejezetében, ugye az első pontban Teréz arról írt, hogy hogyan hoz ki bennünket Isten a felszínességből, és akkor ő behozza itt valamelyest az éjszakának, a tisztulásnak a dimenzióját, mondván, hogy Isten sokszor megvonja tőlünk szeretetből az emóciókat, a szép érzéseket, unalmas, száraz lesz minden vallásos cselekedet, amiben részt veszünk. Miért? Hogy tudjunk előre lépni, hogy kiderüljön, hogy mi csupán az érzelmeinkbe vagyunk szerelmesek, vagy Krisztusban magába vagyunk szerelmesek. Az érzéseket akarjuk, vagy őt magát akarjuk. És ugyanez történik, folytatja Teréz az ötödik pontban, hogy akarja még Isten az ő szeretett gyermekeit kitisztítani ebből a felszínből, ami a harmadik lakás. Ilyet mond Teréz, hogy ugyanez történik, mármint ez az éjszaka, ez a krízis tapasztalat, ha valamiképpen lenézik őket, vagy egy kicsit a becsületükbe gázolnak. Tehát, hogy itt a másokkal való kapcsolatban, ha azt tapasztaljuk, hogy valaki nem bír minket és nem szeret bennünket, valaki lenéz minket és a becsületünkbe gázol, ez természetesen nem jó dolog, nem is mindig a mi hibánk, de Isten felhasználhatja egy olyan dologra, hogy most akkor itt derüljön ki, hogy én ővele hányadán állok. Mert, hogyha abszolút az én életemben a mások megvetése és szeretetlensége kapcsán kijön a lábam alól a talaj, teljesen elveszítem az értékességtudatomat, az identitástudatomat, és elkezdek én is megvető lenni, akkor nagyon fény derül arra, hogy az én vallásosságom, hát akkor bizony csak ennyi, tehát harmadik lakás. Ha gyűlöletre gyűlölettel válaszolok, ha megvetésre megvetéssel válaszolok, akkor kimondhatjuk, hogy az Istennel való kapcsolat egyenlőre számomra valami illúzió dolog, mert hiszen, hogyha vele élnék igazi kapcsolatban és intim kapcsolatban, akkor ugye mi lenne? Nem az lenne, hogy mások bántása nem fáj, fájni fog, de egyre kevésbé fogok a szemet szemért, fogad fogért elvel élni. Egyre kevésbé fogom ugyanazt adni, amit másoktól kapok. Egyre kevésbé fogok gyűlöletre, gyűlölettel válaszolni. Rosszra, rosszal válaszolni. De hogyha ez megtörténik egy harmadik lakásossal, és tegyük fel, hogy valaki belegázol a becsületünkbe, valami olyat mond rólunk, itt fény derül mindenre. Jön a mások megvetése. Mi a reakcióm? Nyugtalan vagyok? Te úgy nyugtalan, hogy kicsúszik a lábam alól a talaj, összedől a világ? Elkezdek visszagyűlölni? Elkezdek visszarágalmazni? Elkezdek visszabántani ugyanazon a szinten? Akkor kiderül, hogy hát nem nagyon vagyunk akkor stabilak, kiderül, hogy benne vagyunk a harmadik lakásnak ebben a bizonyos dimenziójában. És azt mondja Teréz, hogy hát nem ezek azok a lelkek, akik annyi ideje elmélkednek azon, miképpen szenvedett az Úr, és milyen jó szenvedni, és még vágynak is rá. Tehát azt mondja, lerántja a lepet az ellentmondásról, nagy ellentmondás szavaink és életünk között, hogy ezek azok a lelkek a harmadik lakásba, akik a nagy vallásosságuk miatt azt mondják, hogy én engem vessem meg mindenki Krisztusért, engem bántsanak, én szenvedek ő érte. És amikor egy ilyen tűzhúrásnyi szenvedés elérkezik, akkor már is kijövök a sodromból. Tehát Teréz lerántja a leplet erről az ellentmondásról szavaink és az életünk között. Hogyha tényleg megtörténik velünk ez, akkor na hol van ez a bizonyos nagy szenvedés? Vágyásunk. Hol van ez a nagy vallásos buzgalom, hogy én mindent elviselek Krisztusért, és mindenre képes vagyok, és lalalala. Ott aztán szépen fény derül arra, hogy ezek bizony csak nagy szavak sokszor, és nincs mögötte tett, nincsen az egésznek alapja. Így folytatja, nagyon szeretem ezt is, vissza megint a fővágányra, vissza megint a harmadik lakásnak ebbe a külsőségébe, azt mondja, higgyetek nekem, nem az a kérdés, szerzetesi ruhát viselünk-e vagy sem, hanem hogy törekszünk-e az erények gyakorlására, és arra, hogy akaratunkat mindenben Istennek rendeljük alá. Hát itt megint ugyanaz a téma, emlékszünk, hogy amikor Teréz a nővéreinek mondja, hogy ne bizakodjatok semmilyen szakrális külsőségben, se a klauzúrában, se az önmegtagadásban. És ugye hozza ezeket a szerzetesi jelképeket. Ugye ezt alkalmaztuk a saját életünkre, mindenkinek az életében van ilyen vallásos struktúra. Valamiféle vallásos külsőség, ami önmagában nem baj, csak ez valamiért van. Azért, hogy engem megtartson, ne azért, hogy én tartsam meg azokat. Tehát, amikor Teréz ezt mondja, hogy nem az a kérdés, szerzetesi ruhát viselünk-e, akkor ugyanígy most a szerzetesi ruha jelképe alatt beszél arról, mindarról, amit külsődlegesen magunkra öltünk, ilyen vallásos külsőséget. De ez nem csak ruházati dolog lehet természetesen, hanem olyan viselkedés, olyan fajta vallásos beszédmód, olyan fajta vallásos külsőség, ami aztán, amire Teréz azt mondja, hogy ez egyáltalán nem számít, mint olyan. Hogy ebbe helyezzük a biztonságunkat, hogy én külsőleg milyen vallásos vagyok. Mert ez önmagában, ugye erről szól az egész harmadik lakás, hogy a külsődleges törvénybe teljesítő vallásosság önmagában jó, de nem elég. Ez valamilyen funkciót tölt be az életemben, az, hogy segítse az Istennel való kapcsolatot, anélkül viszont maga a halál és maga a képmutatás a külsődleges vallásosság önmagában Istennel való kapcsolat nélkül. Azért az is nagyon érdekes, hogy Teréz 16. században mond egy ilyet, hogy nem az a kérdés, hogy most az apácák apáca ruhát hordanak, meg a szerzetesek szerzetesi ruhát hordanak-e vagy sem. Tehát azért megint csak 500 évvel megelőzve a korát, mondja Teréz, hogy azért nem attól függ a dolog, hogy kén milyen típusú szabás minta van, mint olyan. Rajtam szakrális szabás minta van, rajtad nem szakrális szabás minta van, és mint olyan, ez most mit számít, hogy kén milyen alakú ruha van. És mint olyan, tudjuk nagyon jól, hogy azért mai szerzetesek például szintén föltehetik a kérdést, hogy mennyire helyezik a biztonságukat abban, hogy ők egy bizonyos fajta szakrális szabás mintát viselnek. Mert hogyha ők ebben a sérült, bizonytalan, belső világuknak a megerősítését várják a ruhától, akkor az vagy egy nem egy hosszú szerzetes élet lesz, vagy pedig tele lesz pótcselekvéssel és ellentmondással az illetőnek a haláláig. Tehát, hogy itt a szerzetesi ruha mint jelképe az összes külsőségnek, de persze szó szerint is vehetjük. Nem a vallásos stílus a lényeg, hanem az erények gyakorlása. Ezt mondja itt Teréz. Nem az a lényeg, hogy mi van rajtunk, és hogy külsőleg mit csinálunk, hanem hogy törekszünk az erények gyakorlására. Teréz nagyon-nagyon-nagyon sokszor mondja az erények gyakorlását, hogy ezek a belső tulajdonságainkat finomítsuk, és azon dolgozzunk, ne azon, hogy külsőleg milyen módon adjuk el magunkat vallásosként, úgymond. Tehát nem a vallásos stílus a lényeg, nem az a lényeg. Tehát a hívő ember nem az, akit most megkülönböztet a világtól valami áhítatos beszédmód, valami fajta áhítatos öltözködési stílus, valami áhítatos vallásos etikett, miről szabad beszélni és miről nem. Testvérek, a harmadik lakás... Hú, most ezt hagyd mondjam el nektek. Plafonál, jó. Harmadik lakásos személyek, családok körében rengeteg a tabu. A tabu téma. Hogy valamiről nem beszélünk, mert az nem illik jó katolikushoz, jó keresztényhez, nem szabad bizonyos témákat előhozni. A harmadik lakásban rengeteg a tabu téma. Arról, kisfiam, nem beszélünk. Arról nem akarok hallani. Miért, anya? Miért, apa? Mert tabu. Nem beszél, mert miért? Mert mi keresztények vagyunk, és olyan témáról mi nem beszélünk. Nem akarom itt a témákat konkrétan idézni. Mindenki csak nyugodtan gondolja át, hogy melyek azok a tabu témák, amik, ugye ez a tabu rendszer, ez fantasztikus. Tehát, hogy valamire a társadalom, vagy a család, vagy bárki kikiáltja, hogy tabu, miért? Mert hihetetlen belső félelem és bizonytalanság van bennünk, hogy azzal a témával szembenézzünk. Mert azzal a témával mi sem tudunk mit kezdeni, de a legkönnyebb azt mondani, hogy tabu, nem beszélünk róla. Később, a hetedik lakás környékén azért már ez a lélek olyan lesz, hogy nem lesz tabu téma. Nincs tabu téma. Egy valódi Isten kapcsolatban élő személlyel, egy valódi Istennel való intimitásban élő személlyel, testvérek, mindenről lehet beszélgetni. És mindent ne szembe tudunk nézni, nincs tabu téma. A legsikamlósabb, legnehezebb témákkal is szembe tudunk nézni, és beszélni tudunk róla, mint olyan. Tehát a tabu témák megjelenése erősen harmadik lakásos dimenzió. Valamitől. Nem. Lezárjuk. És akkor leöntjük szentelt vízzel, hogy miért. Mert mi jó katolikusok vagyunk, és ezt nem szabad. Látjuk? Tehát nem ez a lényeg. A tabu témáknak az elvetése lesz majd a fejlődés. A hetedik lakásos szabad emberrel, mert testvérek, mifelé megyünk, a szabadság felé, mindenről lehet beszélni. Egyszerűen bármilyen témát elő lehet hozni. És majd az is lesz a harmadik lakás végén. Teréz mondja, hogy a harmadik lakásos ember mindenen megütközik. Itt vannak a botránkozók is a harmadik lakásban, akik mindenem megbotránkoznak, és hű, de szörnyű az az ember, meg az a világ, meg az a de szörnyű. Ez erőse a harmadik lakás, ez a megütközés, ez a megbotránkozás. És Jézus azt mondja, hogy boldog, aki nem botránkozik meg bennem, mert ő se volt egy botránkozós típus, mint olyan, Jézus egyáltalán nem. Az, hogy valaki nem botránkozik meg semmin, az nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadnunk. Minden egyes különböző véleménnyel, vagy különböző életstílussal ki kell egyeznünk, nem. De megérteni, mindenkit megérthetek, anélkül, hogy egyetértenék mindenkivel. Tehát a botránkozás az annyi, hogy az a téma bennem sincs rendben. A tabu témák jelenléte annyit jelent, hogy az a téma bennem sincs a helyén. Azért zárok, azért tabu, azért botránkozok, és ez sokkal könnyebb, mint szembenézni egy témával, mint beszélni egy témáról. Gyerekek, mi lehet ott? Beszéljünk róla, ne szégyeljünk beszélni róla. Most azért fogalmazok virágnyelven, mert ez minden lehet. Tehát most nem csak szexualitás téma lehet, az a legelterjedtebb tabu témák egyike. Igen, az persze, de sok minden más is lehet tabu téma. Sok minden más lehet ilyen megbotránkozást, hogy júj, csak ennyit csinálunk, hogy megbotránkozunk, és nem kérdezünk mögé, hogy esetleg, hogy mi történt ott. Beszéljünk róla. De csak botránkozunk, hogy hű, meg hú, meg hú. A plébános atya, aki polgármester lett. Kapom a cikkeket, és nagy tollal rá van írva, hogy nem szégyelli magát. Hát testvérek, ez tipikus harmadik lakásos botránkozás, mint olyan. Nem azt mondom, hogy egyet kell vele érteni, de ne álljunk már meg ezen a szinten, hogy nem szégyelli magát, pap volt, az mit csinál? Ez tipikusan harmadik lakás. Ott van az, aki ezt írja, meg mondja, úgy bele van ragadva, mint annak a rendje. Nem kell a szegény emberkével egyet érteni, de meg lehetne őt érteni, hogy mi lehetett az az ok, mi történhetett vele. Nem csak az, hogy ő egy csúnya, mocskos, bűnös, aki most ezt csinálta. Nem. Biztos, hogy vannak személyesen hozott rossz döntései is, és biztos, hogy vannak olyan tényezők, amiket nem látunk, amiket nem tudunk, amikről fogalmunk sincs. Tehát ne botránkozzunk csak, ez a botránkozás, ez borzasztó egyszerű, nem szégyelli magát. Próbáljuk meg megérteni, anélkül, hogy egyet értenénk vele. Mondhatjuk, hogy amit tett, az helytelen. Mondhatjuk! Azzal együtt, hogy őt megértem. Őt legalábbis próbálom megérteni. Biztos voltak, testvérem, okaid erre. Biztos nagyon sok minden fájdalom van a lelkedben, amihez nem kerestél gyógyítót, e? Nem mentél el segítő szakemberhez, hello! Nem mentél el, de attól én még megérthetem azokat a sebeket, amik benned vannak. Na, ez csak zárójelbe, azzal kapcsolatban, hogy a harmadik lakásos lélekre mi jellemző. Tehát nem beszédmód, nem öltözködés, nem etikettek gyakorlása. Ugye a harmadik lakásos lélek, ez a vallásos etikett. Vallásos illemtan. Hű, mindent tud, hogy kell, hol kell térdet hajtani, és hányszor, hogy kell meghajolni, mindent tudok. Csak milyen fájdalmas, mikor azt tapasztaljuk, hogy valakinél ez rendben van, minden vallásos etikettet tud, de hiányoznak az erények. Tehát ez ugye a leg... A rendben van nála az vallásos öltözködés, vallásos beszédmód, vallásos etikett, és hiányoznak az erények. Hiányzik a szeretet, hiányzik a másikra való odafigyelés, a meghallgatás, a megértés. Botránkozás van, meg tabu témák vannak, de legalább a vallásos külsőség az rendben van. Milyen fájdalmas, amikor ezt tapasztaljuk. Milyen fájdalmas látni a keresztény közösségben ezt. És akkor gondoljuk, hogy a világnak ez még inkább taszító dolog. Ugye beszéltünk sokat róla, hogy a harmadik lakásos lélek már a megjelenésével, a verbális és nonverbális kommunikációjával taszít. Taszít. Tehát ez az ellentmondás, hogy minden külsőség a helyén van, de az erények hiányoznak, ez az egyházban és a világban is taszítást vált ki. A gyógyír, ahogy Teréz is írja, így írja, ez a gyógyír sebeinkre, mint mindig, az alázatosság. Az megint csak az önismeret. A hetedik lakás végéig, ezért mondom, hogy ez fontos lesz, az önismeret, az egyedüli gyógyír a harmadik lakásból való kijövetelre. Teréz majd fogja mondani, hogy a harmadik lakás az alázatossággal kitűnő. Miért? Mert mindjárt gyorsan kijössz belőle, ha van benned önismeret. Ha igazságban látod magad, ismered magad, és belegondolsz abba, hogy neked erre a vallásos pócselekvésre miért is van szükséged? Aha, mert van bennem egy csomó benső bizonytalanság. Van bennem egy csomó félelem, amit kompenzálok a vallásos külsőségekkel. Hogyha idáig az önismeretbe eljutunk, megmenekültünk. Kijöttünk a harmadik lakásból, és soha többé nem térünk oda-vissza, ha ez az önismeret megvan bennünk, hogy én bele akarok gondolni, hogy mi ez az ellentmondás hitem és tetteim között. Mi ez az ellentmondás külsőm és belsőm között. Nem akarom lenyomni ezt a kérdést, akarok róla tudni. És ha kell, segítséget veszek igénybe, hogy kiderítsem. És hogyha valaki ezt vállalja alázattal, ha valaki Krisztus iránt való szeretetből belemegy ebbe az önismereti munkába, az meg van menekülve. Az fönn van a bárkán, az meg van, teljesen meg van menekülve. Ezért az alázatosság mindig a gyógyír. Gond, kérdezzünk bele magunkba, nézzünk bele, hogy mik a motivációink, mik azok a hajtóerők, amik bennünk dolgoznak. Aki ezt meg tudja tenni, és Istennel való intimitása erőforrásával bele tud nézni önmagába, de úgy, hogy tabuk nélkül, szégyen nélkül, az ki fog jönni ebből az állapotból. Na most Teréz hoz a hetedik pontban egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen mosolyogtató dolgot, hogy itt beszél arról a harmadik lakásos tényezőről, ami a vezeklés. A vezeklés, júj, vezeklés, azt mondja, a vezeklés, amelyet ezek a lelkek végeznek, ugyanolyan meggondolt, mint az életük. Jobban szeretném, ha szeretet lenne bennük. Fantasztikus dolog. Tehát inkább szeretet legyen bennünk. Na most a vezeklés egyébként Teréz idejében ott volt. Ő nem mindig ír róla negatívan. Sokszor mondja, hogy a vezeklés igen, hogy erre a lélek vágyik, meg ta-ta-ta-ta-ta. Én ezt a fajta külsőséges, nagyon ilyen gyakorlati típusú vezeklést nem saját gondolatom által, hanem engem tanító tanára gondolatából kölcsönözve egy kulturális jelenségnek tartom inkább, mint lelkiségi jelenségnek. Tehát Szent Margit, Árpádházi Szent Margit, mint a vezeklésnek az ikonja, az ő vezeklését inkább kulturális kérdésnek tartom, időhöz kötött, korszakos kérdésnek tartom, mint sem valódi lelki és spirituális kérdésnek. Tehát ahogy fejlődik az ember, ahogy megyünk előre a korszakokban, azért ezzel a önmagamnak direkte fájdalmat okozó jelenséggel, ugye azért az emberiség ehhez különbözőképpen viszonyul. Tehát ez inkább kulturális kérdés nagyon sokszor, mint sem valódi lelki kérdés. Honnan tudjuk ezt például, mint olyan? És akkor most hoztak így egy egészen helyi témát. A vezeklés, mint blödli, tehát mint kabaré, amely megtörtént ebben a győri kármelita kolostorban. Nem én éltem át, nem akkor éltem, de idősatjáink, akik akkor éltek, tehát 1950 előtt ezen falak között nekünk elmondták, és jókat kacagtak rajta, hogy itt mi zajlott annak idején. Például vezeklés címén be volt vezetve a heti egy önostorozás nevű program, mint olyan. Megvannak az eldugott szekrényeinkben, megvannak még a régi ostorok, ami egy ilyen, tényleg fájdalmas, tehát ilyen elég erős ilyen kötelekből font, ilyen több ágú, ilyen ostor. És akkor mi volt a program? Az, hogy talán péntekenként, tehát egy héten egyszer mindenki bezárkózott a cellácskájába, és ott, nem tudom, egy 15-20 percen keresztül elvileg az lett volna a feladata, hogy üsse a saját magának ugye a hátát ugye a vezeklésből. De atyáink elmondták, hogy azért, mivel minden valami prior vagy magiszter azért fülelt a folyosón, hogy végzik a testvérek ezt az áltatossági gyakorlatot, tehát valaminek azért hallatszódni kellett, ezért nagyon sokan a kispárnát ütötték pillanatra. És közben kajabáltak is, mert Na most ez a kabaré, tehát ez a blödli, szeszélyes évszakok, tehát ez és ez szentséges színekben leöntve itt zajlott a fölöttünk lévő épületben, mint olyan, a blödli. Természetesen nem mondom, hogy mindenki így csinálta, lehet, hogy voltak, akik főleg kezdetben, tehát növendékként, meg noviciusként nagyon komolyan vették ezt, de aztán ez az egész átment egy ilyen blödlibe, és igazából senki nem vette komolyan. A római intézményünkben történt meg az, hogy szintén az 50-es évek előtt ott Rómában nagyon kemény élet volt az ottani kármeliták között, de ott nem cellákba csinálták az önostorozást, hanem úgy, hogy bevonultak a sekrestjébe, és akkor így fölúzták a habitusukat, hogy a lábuk ugye kilátszódjon, csupasz lábuk, leoltották a villanyt, tehát sötétbe, és az volt, hogy a lábukat kellett ütni, de egy atyánk elmondta, hogy azért sokszor volt, hogy a másiknak így poffi, oda ütött egyet. Meg fölkiáltott, hogy hű, szóval ilyenek volt. Ezért mondom én, hogy ez az egész szerzetesi dolog, ez az egész vezeklős téma nagyon sokszor sokaknál ezt a fajta blödli színezetet öltötte, akik pedig őszintén csinálták, azok talán nagyon hamar rájöttek, hogy ha Isten a szeretet, akkor nagyon valószínű, hogy neki nincs szüksége arra, hogy önmagamnak fájdalmat okozzak, de aki, ha valaki kitartott a negatív istenképben, akkor egész élete végéig fájdalmat okozhatott magának. Testvérek, bármennyire is szentelt víz levétel, én ezt a fajta külsődleges vezeklést egy torz istenkép következményének tartom, amikor azt mondjuk, hogy Isten az én fájdalmamra áhítozik. Tehát nekem fájdalmat kell magamnak okozni ahhoz valamiért, hogy ő szeressen. Természetesen ez egy benső pszichés világnak a kivetülése, én saját magamat se szeretem, saját magamnak sem tudok örömet okozni, nem tudok ellazulni, nem tudok élvezni dolgokat, ezért ezt inkább azzal kompenzálom, hogy az Isten várja el tőlem azt, hogy ne örüljek semminek, és így is fogok tenni. Tehát ez a benső pszichés világ megtörtségének a rávetítése az Isten képre. És hogy a kármelitáknál megtörtént az is, hogy ugye az étel direkt elrontották, tehát ilyen ürmöt szóltak rá, hogy direkt rossz íze legyen, meg hasonlók, és lemondtak a húsról, ugye az az óriási bűnös a hús. Nem tudom, miért nem a cukorról és a szénhidrátról mondtak le inkább, de a húsról, meg hát ma is hát nagy bőjt van, hát a hús. Hát a hús az egyedüli bűnös, de hogy ekkora tortát megeszek, pénteken, nagy pénteken is megehetem, nem? Az nem probléma, de egy húst már kikaparok fogpiszkálóval a torkomból, hogyha pénteken esetleg oda belement. Tehát, hogy miért a hús a főbűnös? És volt egy karmelita atya, itt Győrbe, aki olyan élelmes volt, nem tudom hogy növényi anyagokból tudott kolbászt csinálni, de úgy, hogy tehát az nem volt kolbász, azok valami növényi dolgok voltak, de abszolút kolbász íze volt. És akkor óriási káptalat kellett összehívni, hogy gyerekek, most mit csináljunk? Hát ez nem hús, de hús íze van. Na most mit mond erre a nagykönyv? És akkor kármelit agyák osztottak, szoroztak, és azóta is ugye nagyon hangzatos a vég ítélet, ami ebből kicsengett, és azt mondta egy atya, ha lemondtunk a húsról, mondjunk le az ízéről is. És ugye a sors fűtora volt, hogy itt a virágpiac előtt ugye húspiac volt annak idején, tehát ugye az atyák szagolták egész nap, amit nem ehettek meg. Én erre csak azt mondom, hogy úgy kellett neki. Inkább megették volna. Na, szóval ez a vezeklés kérdésben azért látjuk, hogy a negatív istenkép egészen bejön. Mi szüksége van Istennek az én fájdalmamra? Talán azért, hogy másnak jót tegyen. Az én fájdalmam ilyen valuta, ilyen hitel, ami ha növekszik, akkor azt Isten másnak át tudja adni. Együtt szenvedés Krisztussal, azért vezeklek. Ez már lehet egy ilyen kicsi spirituálisabb ok, hogy azért okozok magamnak tudatosan fájdalmat, hogy Krisztus szenvedését megosszam. Lehet benne valami, de azért ez még csak a hatodik lakás lesz, majd oda ki fogunk jutni, a hatodik lakás lesz még ilyen nagyon vezeklős lakás. Az evangéliumnak az egyik legfontosabb Jézusi igéjét tartom én minden aszkézis és önmegtagadás mottójának, amikor Jézus azt mondja, hogy elég minden napnak a maga baja. Úgyis, annyi szenvedésünk van egyébként. Úgy is annyi betegség, kapcsolati nehézség, X stressz, szenvedés van, hogy még minek adjak még magamnak külön ehhez valamit. És hát annyi alkalmam van Krisztussal együtt szenvedni egyébként is, hogy megmutassam a szeretetemet iránt, hogy ez szokott lenni, azért böjtölök, azért ostorozom magam, hogy kimutassam Krisztus iránt való szeretetemet. Azt az örömmel nem tudom például kimutatni? Tehát ez csak a fájdalommal tudom a szeretetemet kimutatni? Bocsánat! Szerelmes pár egymásnak, nézd meg a hátam, hogy béreseveltem, mert szeretlek. Drágaságom, inkább virágot hoztál volna, vagy elmentünk volna koncertre, az talán jobb lett volna, vagy mozi egyet hozol, vagy egy hitelkártyát tele pénzzel, az már, de ez, mint olyan. Látjuk, ez is valahol a negatív istenkép. A cél a hetedik lakásban, már most elővételezzük, Teréz így írja, a lélek nem akar többet szenvedni annál, mint amennyit egyébként is kell neki. Azt mondja Teréz a hetedik lakásban, ha van szenvedés, azt a lélek elfogadja, ha nincs, nem kéri. Nem csinál magának pluszt. Elfogadja, ami van, mert a fennmaradó örömmel, a fennmaradó békeérzéssel el tudom viselni azokat, az egyébként is meglévő szenvedéseket, amik ellen sokat tenni nem tudok, tehát legalább ne fosszam meg magamat az erőforrásaimtól. A vezeklő lángolás a hatodik lakás kilengése. A hatodik lakásban majd a lélek kicsit így ki fog lengeni, ott lesz majd az, hogy tönkre akarom tenni magam, immáron nem képmutatásból, a harmadik lakásos lélek képmutatásból vezekel, és akarja magát tönkretenni, de csak nagyon módjával. A hatodik lakásos lélek viszont Krisztus Jézus és a lelkek iránti szeretetből akar vezekelni, és magát tönkretenni. És nem eddig szoktuk ábrázolni a szenteket? Nem eddig a pontig szoktuk a szenteket csodálni? Hát az a szent, aki már nem is él ezen a földön, aki már lábbal tipor mindent, aki Krisztus iránti szeretetből föláldozza az egészségét, föláldozza az erőforrásait. Nem képmutatásból, nem Krisztus szeretete miatt. Igen, ez a hatodik lakás, de aztán jön a hetedik, ahol mindez megszűnik. És Teréz azt mondja, és a misztikusok azt mondják, hogy sokkal nagyobb szeretet, Krisztus Jézus iránt való szeretetből vigyázni magamra, egészségesen élni, mint tönkretenni magam Krisztusért. Miért? Mert ez Szent Pál dilemmája. Mit csináljak? Menjek Krisztushoz, az lenne a legjobb. De irántatok való szeretetből maradok, mert az nekem gyümölcsöző szolgálatot jelent, hogy mondja a Filippi levélben. Mert a hetedik lakásos lélek már tudja, hogy neki ebben a világban dolga van, ebben a világban nekem felelősségem van, és dolgom van, és hogyha dolgom van, és azt, ha csinálni akarom, akkor ahhoz erő kell. Akkor ahhoz egészség kell. Ha szolgálni akarom a rám bízottakat, akkor ahhoz vigyáznom kell magamra. Hogy minél tovább szolgálhassam azokat, akik az én szolgálatomat igénylik, akkor vigyázni kell a testemre, pszichémre, lelkemre. És ez a sokkal nagyobb szeretet. Csak persze a szenteket így lehet lefesteni őket, meg szoborul megalkotni, hogy az, aki már elvágyódik, aki meg akar halni, és aki tönkreteszi magát Krisztusért. De ez korán sem a tökéletesség, korán sem a cél, korán sem a dolgok vége. Ez a hatodik lakás után Teréz szerint le fog szépen nyugodni, és megszületik a normális ember, megszületik az a valaki, aki Krisztus iránt való szeretetből most már vigyáz magára, aki szereti magát, de nem önző szeretettel, hanem isteni típusú szeretettel szereti magát, és emiatt vágyik arra, hogy minél tovább éljen ezen a földön, és szolgálja azokat, akikhez ő hivatva van. Jó, hát akkor ez lett volna a mai napra, és jövő héten fogunk találkozni. Köszönöm szépen a figyelmet. Aki holnap tud jönni a kész előadásra, azt várom szeretettel.